amiről most beszélni fogunk, úgyhogy lehet, hogy ez nem lesz olyan hosszú, mindig ezt ígérem, és akkor lehet kérdésekkel tovább menni, de azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas, mert nagyon sokszor a vállalkozást elkezdeni egyszerűbb, mint aztán jól csinálni, és aztán be is fejezni, mint egy végigvinni az elképzelést, és egy bevégzettség tudattal abba hagyni. Vagy nem is nem abba hagyni, hanem tehát, hogy eljutni arra a pontra, hogy oké, már nem lemaradásban vagyok, hanem ott, ahova a célom vezetett. Úgyhogy imádkozzunk, és tényleg kérjük meg Istent nagyon komolyan, hogy szolgáljon felénk. Üzletileg is, és az életünkre vetítve is. Drága Uram, köszönjük neked ezt a reggelt, és hálásak vagyunk minden egyes emberért. Hálásak vagyunk, Uram, minden egyes szóért, amit te szólsz hozzánk, és bizony elismerjük, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk. Arra, hogy ne csak ismeretünk legyen, ne csak tudjunk dolgokat, hanem hogy olyan mélyen a részünké váljon, hogy éljük is mindazt, amit hallottunk. Hogy a tan egy kormányzó tanná váljon a lelkünkben. Hogy a te szavaid legyenek azok, amelyek uralkodnak a mi lelkünkön. Hogy a te csendes halk hangod legyen az, amit mindig keresünk, és amire aztán hallgatunk, és akinek aztán engedelmeskedünk. Úgyhogy kérünk téged, hogy így szolgálj felénk ma reggel, töltsd be minket, és a te szellemednek erejével taníts minket. Taníts minket az életről, és az életünk részeként a vállalkozásról, munkáról, sikerről, kitartásról, elbátortalanodásról, feladásról, de sokkal inkább kitartásról, Uram. Te nevedben kérünk, Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Amiről beszélni szeretnénk, az a vállalkozói hit. És két héttel ezelőtt alapoztunk. És átbeszéltük, hogy a vállalkozói hitnek két nagy eleme van, illetve kellene, hogy legyen. Az egyik a bizalom Istenben, mert nyilván mi keresztények nem élhetünk úgy, mint a világi ember, aki azt mondja, hogy én döntöm el, hogy hova megyek, és én fogom magam, átgondolom az életemet, a lehetőségeimet, választok magamnak egy célt, és aztán azt követem. Persze megtehetjük mi is, megvan erre a szabadságunk. Épp úgy megvan a szabadságunk rá, mint egy Istenben nem hívő embernek, de épp ugyanakkor a hibát követnénk el vele, mint egy Istenben nem hívő ember. A célunk az életben nem egy saját magunk által választott jelenség. A cél egy olyan dolog, ami egy teremtett lény, vagy egy teremtett dolog vonatkozásában, a teremtésén keresztül már megvan. Úgy értem, egy fazekas az edényt egy célra hozza létre, csészeajnak teremti, csészének teremti. És utána nem a csésze gondolkozik, hogy hát mire lennék jó, hanem az már megvan, figyelj, te egy csésze vagy. Persze jó ötlet az, hogy esetleg nem is tudom, bármi más szeretnél lenni, mondjuk gumiabroncs, vagy nem is tudom, parabola antenna. Ezek jó gondolatok, de nagyon sok nehézséget vannak maguk után. És éppen ezért hívőként pontosan értjük, hogy az életünk nem az önmagunk felfedezésével lesz sikeres, nem az önmagunk a fordulással lesz sikeres, hanem a kérdezéssel. Azzal, hogy megkérdezzük azt, aki tudja. Hogy megkérdezzük azt, aki teremtett minket egy céllal, hogy Uram, mi az én célom? Uram, kérlek, vezess! És tudom, hogy ez a gondolat egy kicsit elrugaszkodott abban az esetben, ha a világi ember előfeltevéséből indulunk ki, miszerint nincs Isten. Ha nincs Isten, akkor lököttek vagyunk ezen a ponton, amikor azt mondjuk, hogy Uram, mi az én célom? És hát ez egy rossz kérdés, mert nincs Úr. Úgy értem, te vagy egyedül, és neked kéne összeszedned magad, és kitalálni. De ha van Isten, és ha az ember valósága tényleg az, hogy egy mindenható, mindenütt jelen való, öröktől fogva örökké létező, végtelen személyes lény teremtett minket egy céllal, és hogyha ez a lény szeret minket, azaz szeret, azaz elkötelezett a te érdekeid felé, akkor az egyetlen értelmes dolog az, hogy megkérdezed. Akkor a legbölcsebb, a legdörzsöltebb, a legfegyelmezettebb dolog az, hogy azt mondom, hogy Uram, mi az életem célja? És erről két héttel ezelőtt beszéltünk bőséggel, úgyhogy ebben nem megyünk bele. De miután megvan ez, tehát hogy Isten vezetésére hagyatkoztam, és erről is beszéltünk, hogy ő hogyan vezet, hogy hogyan ad neked békességet az utadon, hogy mivel tudod garantálni, hogy nem a magad feje után mész, és akkor ezt az egyetlen elmondom. Mi lehet az? Tehát, oké, én imádkoztam. Azt hiszem, még mondott is valamit. Isten, nem vagyok benne biztos. Nekiálltam, itt vagyok, a véremet adom, emberekkel dolgozom, rámegy az időm, energiám, és nem is olyan egyszerű. Itt vállalkozom, nem is olyan egyszerű. Azt hittem, egyszerű lesz. Nem lehet, hogy tévedtem. Nem lehet, hogy rosszul hallottam Isten vezetését, és mégse ezt kéne csinálnom. Ezen a ponton ott a kételj. Jól hallottam én? Nem csak én találtam ki, és a saját fejem után megyek. És van egy, azt gondolom, egy nagyon egyszerű hozzáállás, ami nagy mértékben biztosít arról, hogy tényleg Isten akaratában vagy. És ez a szív szabadsága. Mégpedig az, hogy a szíved, hogy nem engeded meg a szívednek, hogy bármibe belekapaszkodjon Istenen kívül. Ez az, hogy minden reggel fölkelsz, és mindent, amit van, elengedsz. Mindent, amit van, odaadsz. Mindent, amit van, elveszítesz. Mint hogyha bekövetkezne a legrosszabb, amitől esetleg féltél. Hogy az üzleted tönkre megy, hogy a pénzedet elveszíted, hogy a legjobb munkatársad elhagy, hogy történik valami, amitől mindaz, amiben eddig energiát tettél, holnaptól lehetetlen. Vége, kész. Mint ha kihúzták volna a konnektorból. Engedd el így, és most menj Istenhez, és fogadd el tőle a gondoskodását erre a helyzetre. Oké, akkor nem csináljuk. Rendben, akkor ennek vége. De miért tennék ilyet? Azért, mert ebben az állapotban, ebben a pillanatban a szíved tényleg el kell, hogy engedje azt, amit eddig fogott. Mert az történik sokszor, hogy én tényleg eldöntöm, hogy én ezt akarom csinálni. A szívem belekapaszkodik, és utána az imám így hangzik, ugye, akarod, Uram? És én becsapom saját magamat, manipulálom saját magamat. De ha szembenézek ezzel, hogy ezt én elveszítem, hogyha engedelmeskedek Jézus parancsának, és megtagadom önmagamat, ha felveszem a keresztemet, és elveszítem az életemet, ha elveszítem azt, amihez én kötöttem magam, akkor egyszer csak szabad vagyok arra, hogy tényleg halljak. Uram, akkor most mit csinálunk, ha ennek már vége? És akkor hallom a csendes hangot, nincs vége, azt csináljuk tovább. Ó, tényleg? És minden nap így kezdem. Minden nap elveszítek, és ez könnyűvé teszi. Szabad vagyok. Úgy értem, figyelj, fenyegető pénzügyi helyzet. Gondolod, hogy meg tudsz ijeszteni? Gondolod, hogy tudsz olyat mondani, amit ma reggel ne éltem volna át az imámban, és amire ne kaptam volna meg a teljes gondoskodást Istentől? Úgy értem, ez a tárgyalás. Gondolod, hogy tudsz olyat mutatni, amit ne adtam volna már oda. Nem tudsz megijeszteni. Én minden nap a halállal kezdem. Én minden nap szembenézek a legrosszabbal, és minden nap elfogadom Istent egyedül, mint teljes és elégséges választ. Mivel akarsz megijeszteni? Te fenyegető üzleti körülmény. És igazából, ha így élünk, akkor nem tud mivel. A baj az az, hogy sokszor nem így élünk. A baj az az, hogy kapaszkodunk a saját kis elképzelésünkhöz, a saját erőforrásaink alapján, mert hogy igazából csak az én akaratom akarja ezt. Ez egy, amiben biztos vagyok. Remélem, hogy Isten is, de azt már csak remélem, mert ugye én annyira ragaszkodom ehhez, hogy abban már nem lehetek biztos, hogy Isten csak az én erőszakosságomnak engedett, vagy tényleg akarja ezt. Végül is, hogy ez megmarad-e vagy sem, mind múlik. Két dolgom, Isten ellenem jön-e, és hogy én elég erős leszek-e. És ebben a két gondolatban nincs túl sok remény. Mert én nem vagyok elég erős, ezt most tudom, és igazából az imáim is egyre óvatosabbak. Hello, Uram! Erről most ne beszéljünk. Lényegtelen része. Mert nem engedtem el. Engedd el. És ennek az alapja abban van, hogy tudod-e, hogy Isten szeret. Mert az ő akarata, az ő terve az életedre jobb, mint a te elképzelésed. Úgyhogy ennyi. És itt tovább is menjünk. A második, hogyha az Istenben való bizalom megvan, akkor egy ilyen háttérrel tudsz vállalkozni. Ugye te még Isten akaratában vagy, és miről beszélsz? Ki akar ellenem jönni? Ha a mindenható Isten tökéletes akaratában vagyok. És ha nem, tud ő engem vezetni. Oké, és hogyha nem, tud ő nekem szólni. És nem arrogancia ez, nem büszkeség, hanem a hívőnek az a szabadsága, hogy meggyőződésekkel éljen. A világi embernek ez nincs meg. A világi embernek csak a saját ereje van. Én szemben az egész világgal. Sok sikert kívánok. Egy darabig megy, és aztán nagyon fáradtságossá válik. Egy darabig megy, úgy tűnik, mintha menne, és aztán nagyon keservessé válik. Még hogyha mézet is találsz, annyi verejtékkel keverve, amennyibe ez az élet kerül, keserűvé válik. Úgyhogy jobb ez az út. Tényleg jobb. De Isten nem tesz téged robottá. Ugye a vállalkozói hit második fele a te részed, ami nem független Istentől. Tehát semmit nem tudunk tenni nélküle. Nincs egyetlen egy mozdulata az életünknek, ahol ne egy vele való kapcsolatban, egy tőle való függésben élnénk. János 15 szerint. Mi a szőlőtő vagyunk, a szőlővessző vagyunk, ő a szőlőtő. És a szőlővessző csak azon az életen keresztül élhet, ami a szőlőtőből átáramlik rajta. Nincs egy pillanatunk sem az életünkben, ahol függetlenek lehetnénk. De ez a függőség egy pozitív. Az embernek van egy ilyen illúziója. Miről beszélünk? A te részedről. Most neked kell majd cselekedned. És épp azt akarom mondani, hogy ez nem lesz nehéz. Az embernek van egy ilyen illúziója. Én önálló vagyok. Én független vagyok. Ez a világ hazugsága. Légy szabad. Maradj független. De ez nem igaz. A teremtésednél fogva függsz. Ugye, ha ma megváltoztatom a hőmérsékletet körülötted 25 Celsius fokkal, sok gondod van. Szabad vagy a hőmérséklettől? Nem, vagy függsz tőle. Ha elveszem tőled az oxigént, nagy problémád van, szabad vagy, független? Dehogy is. Az agyadban tudod, hogy hány olyan gondolat van, amitől nem tudsz megszabadulni? Amiről azt gondolod, hogy független vagy, de ott vannak kulturális bevésődések, amelyek egyszerűen irányítanak. Én ezt így szoktam csinálni. Nem, te szabad vagy. Csináld másképp. Nem tudom másképp csinálni, mert én ezt így szoktam csinálni. Én ezt utálom, azt pedig szeretem. Nem. És te engedelmeskedsz egy gondolatnak? Nem. Csináld másképp. Szabad vagy, nem? Az ember nem szabad. Nem ilyen értelemben. Az ember mindig engedelmeskedik valamilyen parancsnak. Csak azért, mert az a parancs a saját fejedben hangzik el, úgy érzed, hogy az te vagy, és függetlenség. Nem, az ember mindig függ. És a nagysága abban van, hogy megválaszthatja, hogy kitől vagy mitől. És ha Istent választod, ha azt mondod, hogy az én függőségem te és egyedül te vagy, akkor szabaddal válsz. Tudod miért? mert Isten szeret és szabaddá akar tenni. Ő azt mondja, hogy figyelj, én megszabadítalak minden más köteléktől, azért, hogy az én szeretetemnek a szolgája légy. De az én szeretetem egy olyan, amely az életét adta, érted? Amely lefektette az életét. És amely azután azt akarja, hogy egy felnőtt fiúvá légy, aki szabad, aki nem elhagyta az atyát, hanem aki az atya házában valódi szabadsággal, de annak az előnyeit teljes egészében élvezve éli az életét. Értitek ezt a képet? Van egy nagy függőség, minden az atyámé, de az atyám mindent nekem adott. Én szabad vagyok, de önként alávetettem magam az atyámnak, és ő a szeretetében vezet engem. Ez az a gondolat, amivel nekiállhatsz a saját feladataidnak. Enélkül a feladatok rémisztővé válhatnának, mert megint én vagyok szemben az összes felelősséggel, de ez nem igaz. Nem igaz. Úgyhogy a te feladatod a tervezés, ami négy részből áll. Ugye egyszer tudod, hogy hova tartasz, van egy célod. És ez a cél most egy üzleti, egy olyan, ami egy üzleti eredmény, egy végeredmény, mint a házépítésnél a kész ház. A sok tevékenység, sok tervezés előzi meg, mint az a ház, mire az a ház olyan lesz. A kerttel, a járdával és mindennel együtt. Egy célállítással kezdődik. Aztán egy tervezéssel, ami egy feladatsort jelent. Időrendiségben és fontosságban, események, tevékenység sor. Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy abban nekünk helyet adott arra, hogy tevékenykedjünk. Sőt, akarja, hogy tevékenykedjünk, az ő munkatársai vagyunk. A dolgok nem úgy jönnek létre, hogy hiszek, és majd meg lesz, hanem úgy, hogy hiszek, ami mindaz, amiről eddig beszéltünk, és cselekszem, és meg lesz. A harmadik lépése a feladatoknak a konkrét leosztása. És ez az, hogy ki, mit, mikor tesz meg. És ez részben vezetés, részben szervezés, részben koordinálás. Ki, mit, mikor. Igazából ez beletartozhat az elsőbe. Ugye megvan a feladatsor, és meg is nézem, hogy ki mit mikor. A harmadik legyen akkor inkább így, hogy maga a kivitelezés, hogy cselekszem. És a negyedik pedig az ellenőrzés, a kontroll az, hogy megnézem, hogy amit tettem, a célnak és a tervnek megfelelően előre viszem. És lehet, hogy ez új tervezést, új feladatleosztást tesz szükségessé. Ami itt a lényeg az, hogy egy ilyenfajta tervnek a felállítása ad neked egy meggyőződést arról, hogy a vállalkozásod működhet. A vállalkozói hit lényege az, hogy képes áthidalni azt a szakadékot, ami egy még nem létező üzlet és a most szükséges befektetés között van. Ez ennyit jelent. Figyelj, semmi más nem kérek tőled, csak másfél évet, napi 8-10 óra munkát, 3-4 millió forint befektetést, kitartást, erőt minden ellenállással, minden nehézséggel szemben, egy olyan vállalkozásért, ami még nem létezik. Ami egy ötlet, lehet, hogy működik, lehet, hogy nem. Szerintetek hány embert állít ez meg? Nagyon sok embert megállít. Egyszerűen nem bírják áthidalni ezt a szakadékot. Én csak abban tudok hinni, ami a kezemben van, amit meg tudok fogni, ami itt van készen. Tegyek bele 3 év munkát valamibe, ami esetleg talán pénzt, időt, energiát. Normális van? Épp ezért vállalkoznak kevesen, sikeresen. Mert egyszerűen nem tudják megcsinálni. És, és ez a két lépés segít. Bizalom Istenben, tudom, hogy kiben bíztam, amikor elindultam, és egy értelmes terv, ami egy meggyőződést ad arról, hogy ami még nincs, a tevékenységek, a munka, a befektetés révén létrejön, létrejöhet. egyszerűen nem megy enélkül. A fejedben ott kell, hogy legyen az üzletednek a képe olyanként, amilyen lesz, amikor elkészül. Legyen az üzleted már egy működő, vagy egy olyan, amit fejlesztesz, és szeretnéd, ha jobban működne. Még valami, amire szükséged van, rendszergondolkodás. És ez az, hogy folyamatoknak a sorozatát, azoknak az egymással való kapcsolatát, egymással való hatását és eredményét látnod kell. Különben nem tudod elképzelni, hogy működni fog az üzlet. Ugye látom, hogy felépül, de amikor felépült, mi lesz? Ott lesz, az kész, nem fog az működni. Ha tudsz rendszerben gondolkozni, azaz érted, hogy minek milyen hatása van, milyen okozattal jár, akkor egy ponton a láncot körbe tudod vezetni, és látod, hogy működik. Egyszerűen lezárul a kör, és az utolsó fogaskerék bekerül a helyébe, és tudom, hogy ha azt az utolsó fogaskereket berakom, felhúzom, megbillentem, akkor ketyegni kezd és járni. Átgondoltam, tudom. És persze nem kell túlzásba vinni ezt a tervezést, de hogyha van ebben egy fekete folt, akkor az a fekete folt meg fog rabolni az erőttől, a hitettől, a meggyőződésedtől arra, hogy ez tényleg működni fog. És lehet, hogy meg tudsz állni csak az Istenbe vetett hittel. Nem tudom, hogy az a szürke rész ott hogy lesz. Majd, ha odaérek, majd tudom, Istenben bízom, tudom, hogy őt követem. Ez is jó. A lényeg, hogy meglegyen a meggyőződésed. Van, akinek több kell. Van, aki azt mondja, hogy Istenben bízom, de én érteni akarom, hogy az hogy fog működni, és egy kicsit hajlandó vagyok ezért gondolkozni is. És akkor elindul a vállalkozás. Viszont a helyzet, az a nehézség abban a néhány mondatban van, amit az előbb mondtam. Hogy 3 évet kérek tőled, pár millió forint befektetést, kitartást minden nehézséggel szemben. És ez az, ami sokszor felemészti az embereket. És erről szeretnék olvasni nektek Nehémiás könyvéből. Zseniális, hogy mi mindent ír le ez a történet. Ugye itt arról van szó, hogy Nehémiás egy látást követve újjáépíti a lerombolt jeruzsálemi falat. És nagyszerű, mert ő egy olyan körülmény között látja ezt a látást, ahol 1000 emberből 1000 azt mondaná, hogy hát, jó ötlet volt, de én ezt nem tudom megvalósítani. Miért? Mert ő volt a király pohárnoka, az ellenség pohárnoka, a rabságba hurcolt zsidóságban, az őket rabságba hordozó birodalom királyának a pohárnoka. Hát én innen sose jutok el, és sose megyek vissza felépíteni a falat. Amúgy sem vagyok kőműves, falat sem tudok építeni, pohárnok vagyok, nem vezető, ezt én sose fogom megcsinálni, ez lehetetlen. És érdemes elolvasni a könyvet, Nehémiás könyvét, mert egy hihetetlen sztori, hihetetlen vállalkozási koncepció van benne. Tudnélik, a fal felépül, és ez a pohárnok építi fel. És nem egyedül, hanem egy hatalmas vezetői teljesítményt produkálva. És nem csak úgy könnyen, hanem rengeteg ellenállással szemben. És én most az ellenállásra szeretnék itt összpontosítani. És a kulcs gondolat a kitartás. Kitartás ellenállással szemben. De milyen ellenállással szemben? És 4-et soroltunk fel legutóbb. Az idő, a nehézség, a kudarc élmény és az ellenség. És ezekről szeretnék egy picit beszélni. És ezek közül is a nehézségről és az ellenségről többet. Kezdjük az idővel. A mai világ türelmetlen. A mai világ, ha nem kap meg valamit azonnal, akkor kétségeskedni kezd, sőt a feladás gondolata, az azonnali elengedés gondolata, és az, hogy tovább megyek, keresek valami mást, jön elő. A mai világ nem kitartó az időben. Ha valamit nem kapok meg 1 hónap alatt, 2 hónap alatt, ha három hónap alatt nem kezd el nagyon-nagyon látványosan eredményeket hozni, akkor én már itt se vagyok. Akkor ez nem, nekem erre nincs időm. De ez nagyon naív gondolkodás. Ez nagyon naív gondolkodás. Nagyon ritka az az üzleti lehetőség, amely három hónap után már a győzelem és a siker magaslataiba emel téged. Vagy másképp mondom, az az üzlet, ami három hónap után a győzelem és a siker magaslataiba emel, egy gyanús üzlet. Lehet, hogy az eredmény, ami ilyen gyorsan jött, ugyanilyen gyorsan megy is el. Egy megalapozott, stabil vállalkozás egyszerűen időt igényel. Nincs mese, időt igényel. Időt igényel tőled, három hónap alatt mennyit tudsz a saját üzletedről? Már ne haragudj, három hónap alatt. Azt se tudod, mit csinálsz. Három hónap alatt mennyire tud egy piaci pozíció megerősödni? Mennyi tapasztalatot tudsz gyűjteni, amivel stabilizálni tudod az üzletedet úgy, hogy hosszú távon is működni fog? Nulla. Három hónap alatt alig történhet valami. Persze, ha megint valami kézbe lépsz bele, az más. Tehát, hogyha már van egy üzlet, ahol te alvállalkozóként egy részfeladatot elvégzel, és készen kapsz majdnem megint mindent, az más. De ha a tipikus vállalkozási koncepciót vesszük, ahol egy ötletből a teljes végeredményig te csinálsz meg sok mindent, ha nem is mindent, de teszedsz össze mindent, annak idő kell. Úgyhogy ne ess kétségbe, hogyha néhány hónap után nem történt semmi. Én azt mondom, hogy évekre számíts. Fél év, egy év az első eredményekig. Másfél, két év, mire a dolog úgy azt mondod, hogy oké, ez áll. És lehet, hogy még a harmadik, negyedik év is a stabilizálásnak lesz az ideje. És mire a negyedik évbe jutottál, azt fogod mondani, lehet, hogy oké, tervezzük újra az egész koncepciót, hogy frissek maradjunk. Úgyhogy ne fájjon az idő, hanem az legyen a kérdésed, hogy tényleg Isten akaratában vagyok? Tudom, hogy mit csinálok? És ha igen, akkor élvezd az életet. És ez egy jó tanács. A mai világ úgy gondolkozik, hogy a munka az egy szükséges rossz. A munka az áldozat, aminek az árán én megkapom a nyerességet, a végeredményt, a célt, a pénzemet, a házamat, a több szabadidőmet. Isten nem így gondolkozik. Isten amikor egy Mózesben Ádám elbukott, egy olyan átkot bocsájtott az emberre, ahol azt mondja, hogy, és lapozzunk is oda, az embernek pedig ezt mondta 1 Mózes 3.17, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist is bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Egész életedben, ezt mondta. Egész életedben. Isten terve ebben az átkozott világban az, hogy dolgozzunk egész életünkben. Nincs benne se nyugdíjprogram, és nincs benne az a gondolat sem, hogy a munka ne lenne része a mindennapjaidnak. Úgyhogy a munka, figyelj, és ez megszabadít téged. Nem a szükséges rossz, hanem az élet, és most mosolyogj, része. Ez az, ami a napjaidnak az egyharmadát kitölti. Inkább örülj neki. Inkább szeresd. Inkább élvezd. És tudod mit, ha nem élvezed, csinálj két dolgot. Gondold át a hozzáállásodat, mert lehet, hogy csak rosszul gondolkozol róla. Van egy rossz képed. Megengedted az ördögnek, hogy belerakjon néhány olyan gondolatot a fejedbe, ami megrabol a munka örömétől. Attól, hogy az életed egyharmadát élvezettel, szabadsággal, erővel és örömmel éld. A második pedig az, hogy ha helye, ha jó a hozzáállásod, akkor csinálj valami mást. Akkor lehet, ha nem találsz, ha semmi örömed nincs, ha semmi békességed nincs, ha nincs semmi azon kívül, hogy ebbe keveredtem bele, akkor lehet, hogy valami mást kell csinálnod. De a munka nem a szükséges rossz, hanem része az életnek. Úgyhogy az idő ne legyen ellenség, mert úgyis dolgozni fogok. A kérdés inkább azt legyen, hogy csinálom-e, amit kell. Hogy haladok-e. Hogy jó helyen vagyok-e. Hogy nem vesztegetem-e az erőforrásaimat, az időmet, az életemet. És hogyha igen, ha ez a helyén van, és ez megválaszolódik az első két pontban, ugye? Akkor csak tarts ki. Jó, a következő a nehézség. És most itt három dolog van. A munka, a pénz és az emberek. És nézzük meg Nehémiás könyvét. 4:4. A judaiak azonban ezt mondták. 4:4. Nehémiás 4:4. Megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. A munka néha nehézé válik. Nehémiás könyve 4:4. Hogy? Más van? Nézzétek meg előtte, utána. Ez a református újfordítás. Igen, lehet, hogy másképp tördelték.
Hát
4:10, jó? Károly, 4:10. A munka néha egy nehézséggé válhat. Néha tényleg fárasztó lehet. Lelkileg, fárasztó lehet fizikailag, fárasztó lehet a mennyiségét tekintve, fárasztó lehet a stressz tartalmát tekintve, miszerint határidőre el kell végezni valamilyen munkát, ami úgy tűnik, hogy nem végződik el. És itt van nagy jelentősége annak, amivel kezdtük, hogy te nem egyedül csinálod, amit csinálsz. A munkához az erőt Isten adja. Ő adja az erőt a gazdagság megszerzéséhez. Ő az, akiben bízva az erőd megújul, mint a sasé. Ő az, aki igazából a felelősség is. És ez könnyűvé teszi. Ez elhordozhatóvá teszi. Egyszerűen őrá veted a munka gondját és a munka terhét. És azt mondod, hogy ezt nem én csinálom egyedül, hanem én a te munkatársadként csinálom. És te vagy az, akiben bízom, és akiben bízva az erőm megújul. Te vagy az, akire a terheimet vetem, a gondjaimat vetem, mert tudom, hogy gondod van rám. Te vagy az, akire hagyatkozom, akiből merítek. És még valami, tudsz-e az erődön felül teljesíteni? Ez kérdés. Nem, mert ha tudsz, akkor még az erődet használtad ki, csak a tartalékodat. De van-e az erődnek vége?
Van.
Tudsz-e az erőd vége felett teljesíteni? Nem. Az aggódásnak egy jó része az, hogy a világ elhiteti veled, hogy a siker azon múlik, hogy tudsz-e az erőd felett teljesíteni. És ez nem igaz. A világ nem így működik. Te nem vagy Isten. Isten helyére próbálnak kényszeríteni. Azt arra próbálnak rávenni, hogy olyan terhet végy a nyakadba, amire Isten sose tervezett, hogy hordozz. Az a teher Istenre való. Uram, én elindultam hitben, hogy fölépítjük ezt a falat. De ha ezt te nem csinálod, akkor az nem fog felépülni. Ez nem az én terhem. Én téged követlek. És a te akaratod, a te áldásod, a te erőd az, amely mindezt véghez viszi.
Lehet egy kérdés?
Igen.
Ennek a gondolkodásnak ló másik oldala az, hogy Isten teszi, tehát ha én nem tehetem, akkor nem. Ez a rosszul értelmezett kérdélem, amivel rengeteg feltalálkozom, gondolom mi is.
Igen.
Tehát, hogy hát igen, hát is biztos Isten úgy akarta, és akkor meg nem teszem meg azt, ami a felelősséggel meg kell tenni, vagy nem teszi meg, vagy lehet arra hivatkozva, hogy hát Isten, ez van. És itt van egy nagyon-nagyon gyenge határ.
Borotva élen táncolunk. Nem tudom, hogy a kazettába hallatszott-e. Az Ilonának a hozzászólása az volt, hogy ennek a másik az, amikor mindent Istenre bízok. Akkor azt mondom, hogy én csak akarom, én csak hiszek, én csak remélek, és majd Isten megcselekszi. De ez az éretlenségnek a másik szélsősége. Éretlenség az, amikor minden terhet a saját magam nyakamba veszek, és hagyom, hogy összeroppantson, hogy felemészze az életem erejét, örömét, szabadságát, a döntéseim tisztaságát, az elmém nyugalmát. Ez éretlenség. És éretlenség az is, amikor megfeledkezem róla, hogy Isten munkatársa vagyok, és a téglát nekem kell a másik téglára tennem. A kettő együtt működik. Egy Zsoltárt hagy mutassak nektek, és kicsit lapozgatnom kell, mert nem vagyok benne biztos, hogy tudom, hogy melyik az. Melyik az, hogy hiába fáradoznak az építők, nem épül a ház, hogyha az Úr nem építi. Hanyadik. Valószínűleg mindent át kell lapoznunk ahhoz, hogy megtaláljuk. A gondolat ez, hogy hiába őrzik az örök a várost, ha az Úr nem őrzi. Hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem építi a házat. És aztán a befejezés az, hogy de akiket az Úr szeret, azoknak álmában is ad eleget. És itt a két gondolat együtt szerepel. Fáradozni, őrizni, de az Úrral. És az egyik tapasztalatunk ez, hogy ha én nem dolgozom, akkor valószínűleg Isten kísértésben élek. Mert arra számítok, hogy Isten megtesz valamit, amit én kikényszerítek belőle. Ez ugyanaz a kép, mint amikor Sátán megkísértette Jézust, hogy vesd le magad a templom pereméről. Tehát itt azt mondja, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Engem szeret, úgyhogy alszom. Úgyhogy föl fog épülni a várfal. Jézusnak is, tehát az ördögnek igaza volt. Szóval megparancsolta angyalainak, hogy vigyázzanak rá. Úgyhogy vesd le magad a templom pereméről. De mi volt a válasz erre? Ne kísértsd a te uradat és Istenedet. Úgy értem, hey, mit akarsz? Sarokba akarod szorítani Istent? És ki akarod kényszeríteni belőle a csodát? Igen, Isten tesz csodát. Igen, ha akar. De ne kísértsd őt. Ne akart kikényszeríteni. Van egy rendje, amiben neked be kell állnod. És ez az, hogy dolgozol. Hogy fáradtsággal szerzed a kenyeredet. Hogy olyan vagy, mint a hangya. Hogy nem vagy lusta, hogy nem vagy rest, hogy dolgozol. Ez egyik tapasztalatunk. A másik pedig az, hogy megszakadhatsz. Úgy értem, megszakadhatsz. Nem épül a ház, ha az Úr nem építi. Érted? Két szinten hiúsulok meg. Az egyik szint az, hogy nem bírom elvégezni a munkát. Fölkelek, és az orromat kifújni nem tudom. Neki akarok állni, és egy épp kézláb gondolatom nincs. Én nem bírok lépni. A másik, bírok lépni. Minden megy nagyszerűen. Úgy értem, olyan teljesítmény jön ki belőlem, hogy a szátokat is eltátjátok. De nincs eredmény. Egyszerűen nincs eredmény. Hol az eredmény? Hol van az eredmény? És rájövök, hogy ki vagyok szolgáltatva. Rájövök, hogy nem én vagyok Isten. Hogy nem tartom a kezemben az események sorozatát. És a siker pillanataiban könnyű azt gondolni, hogy de igen, ezt is jól csináltam, itt is imádkoztam, és itt is ügyes voltam, és minden működik. Nem igaz. Ki vagyok szolgáltatva Isten szabad kegyelmének. Úgyhogy megtörtségben és alázatban vagyok előtte. És az ő rendjében, igen, dolgozom, megteszek mindent, amit tőlem telik. És aztán tudom, és így bízom, és így kapaszkodom belé, hogy tudom, hogy semmi nem működik nélküled. Mint az az ima kosarazókkal, hogy imádkozzatok úgy, mintha minden Istenem volna, és aztán játszatok úgy, mintha minden rajtatok. Ezt mondta, nem tudom, NB1-es kosárlabda csapat káplánja. És ez csodás. Ez az a hozzáállás. Úgyhogy... És amit most megnézünk, és itt most ugrunk, a pénzt és az embereket kihagyjuk, az az ellenség. Figyelj, meg fogsz lepődni, hogy amikor te Isten tervében és akaratában teszel valamit, milyen ellenállással találod szembe magad? Konkrét ellenségeskedéssel, konkrét támadásokkal, amik el akarnak bátortalanítani, el akarják rabolni az energiádat, az idődet, az összpontosításodat. Diverziós munka. Mint amikor a partizán csapatok hősiesen harcoltak a fasiszta uralom ellen. Fölrobbantották a hidakat, lőszerraktárakat, lelőtték az egyik tisztet, fenyegettek, zavart keltettek. Diverziós munka. Vagy nyílt támadás, sereg jön ellened. Ellenség. És az első módszerük a gúnyolódás. Gúnyolódás. Nehémiás 3. Harmincnégy, és lehet, hogy a Károlyiban keresned, meg kell majd. Azt mondja, hogy ezt mondta honfitársainak, a Samária seregének. Mit csinálnak ezek a nyomorult júdaiak? Hát megengedik ezt nekik? Talán már áldozni is akarnak, mert még ma befejezik? Életre kelthetik-e ezt a halomkövet, amely porrá égett? Mellette állt az ammoni Tóbiá, és ezt mondta, bármit építsenek is, ha ráugrik egy róka, az is ledönti a kőfalukat. Gúnyolódás. És az ereje a meggyőződéseid hiányában van. A gúnyolódás ereje abban lehet, és a gúnyolódásnak két része van. Az egyik, hogy támadják a te énképedet, a másik, hogy támadják a munkád sikerét, a belévetett hitet. Ugye mi volt ez? Kik ezek a júdaiak? Megengedték ezt nekik? Tehát, hogy téged támadnak. Te jogtalanul csinálod ezt. Te vállalkozni akarsz. Meg akarsz gazdagodni, mi? Ki megengedték ezt neked? A te Istened megengedte ezt neked? Hogy te itt csak kilépj a sorból. Ugye te más csinálj, mint a többiek. Megengedték ezt neked? Ki vagy te? Ki vagy te? Te csak állj be szépen a szürke tömegben. Gúnyolódás. És ez az én képedet támadja. Tudod-e, hogy te ki? Tudod-e, hogy mi a szabadságod? És a másik a munkád eredményét. A munkád lehetséges eredményét. Ha egy róka ugrik rá, leomlik. Hát majd még ma befejezed, mi? És ennek a gyenge pontja pedig a meggyőződés hiányában van. Hogy igen, én sem vagyok benne biztos, hogy ez működni fog. Igen, lehet, hogy mi tényleg nem vagyunk kőművesek, csak rakjuk a köveket és le fog omlani. Elbátortalanít egy pillanat alatt. Úgyhogy az első két pont, a bizalom Istenben és a tervezésen keresztüli meggyőződés, nagyon fontos az ellenség támadásával szemben. A következő a fenyegetés és az összeesküvés. Egyébként nézzük meg a válaszát Nehémiásnak még a gúnyolódásra, csak azért, mert jó. Mit csinál? Azonnal Istenhez fordul. Én nem egyedül állok szembe az ellenséggel. Ha valaki kinyitja a száját rám, nem rám nyitja ki a száját, hanem Istenre. Mert én Isten embere vagyok. Én nem a saját kis projektemet hajtom itt végre. Ugye? És ezt mondom, halld meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat. Legyenek prédává rabtartóik földjén. Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. Mondhatod-e a saját vállalkozásoddal, amikor azt támadás éri, hogy Uram, téged bosszantanak? Igen, az első két pont után igen, mert innen indultunk. Ugye? Bizalom Istenben. Jó, fenyegetés és összeesküvés. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Amen. Úgyhogy mit csinált? Csinálták tovább. A fenyegetés csak itt be, ott ki, még jót is tett, mert közelebb mentem Istenhez. Még jót is tett, mert átgondoltam újra, hogy mit is csinálunk, és rájöttem, hogy Uram, téged ér a gúnyolódás. Úgyhogy te állj bosszút rajtuk, én pedig nagy kedvel építem tovább a falat. Fenyegetés, összeesküvés, 4, 2 és 5. Azt mondja, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. És ez akkor történik, amikor Szambalát és Tóbiájuk, az ellenség, látták, hogy a várfal épül. És az ellenség haragszik, haragra gerjed, ezt írja az első vers, második vers. A szellemi világ, a démoni seregek gyűlölik, ha Isten akaratában valami létrejön. Miért? Mert az Isten dicsőíti. Gyűlölik, ha Isten országában valami létrejön. Miért? Mert az egy erődítmény lesz más emberek megmentésére. Az egy világító, hogy mondják ezt, lámpás lesz, ami fényt gyújt a sötétben. És nem kell, hogy természeti emberek támadjanak meg, lehet, hogy csak a légkör támad meg. És a légkör egy akarattal összeesküdik ellened. Démonok egy tervet készítenek arra, hogyan állítsák ezt le. Mert tudják, hogy ha ez sikerül neked, akkor ez egy erődítmény lesz Isten országában. És egy akarattal összeesküdnek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek. 5. vers. Ellenségeink ezt mondták. Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. És azért ez nem hangzik jól, nem? Tehát, hogy a munka nehéz, meg pénzt kell befektetni, meg évekig tart, de hogy meg fognak ölni, azért nem számítottam. Tehát, hogy megígérik, hogy megölnek, azért ezt, bocsánat, akkor inkább csak valami mást. De velük ez történt. Üres fenyegetés volt? Nem tudom. Lehet, hogy nem annyira. Lehet, hogy volt erőforrásuk is hozzá. Lehet, hogy volt valódi fenyegetés. Lehet, hogy a konkurenciádnak nem tetszik, amit csinálsz. Lehet, hogy ennyire nem szélsőséges. Lehet, hogy a volt barátaidnak nem tetszik, vagy a mostani barátaidnak. Lehet, hogy irigyek. Lehet, hogy azt érzik, hogy nem figyelj, eddig te is olyan voltál, mint mi, és most te csak egyszer csak ilyen sikeres vállalkozó leszel. Ugyan már. És lehet, hogy megtámadnak. Lehet, hogy egy szálka vagy a szemükben. Lehet, hogy tényleg szélsőséges. Lehet, hogy valakinek beleköpsz a levesébe, aki intézkedni kezd. Konkrétan, hogy ne állítson. És megint itt ez a kérdés, hogy oké, mit tudok én tenni egy ilyen fenyegetéssel szemben? Itt van egy ellenség, akinek serege van, nekünk meg lapátjaink vannak, és vakolókanalunk. És a válasz a 8. vers B részében van. Ne féljetek tőlük, a nagy és félelmetes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, lányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. A nagy és félelmetes Istenre gondoljatok, aki velünk van, és harcoljatok. És aztán nagyon érdekes a leírás a várfal építéséről, mert hogy a 9-től a 17. versben le van írva, hogy hogyan építették ezután a falat. Az egyik kezükben a szerszám volt, a másikban kard. Az egyik kezükkel lapátoltak, a másikban lándzsa volt. Egyfelől figyeltek a munkára, megszervezték, hajtottak, másfelől pedig a szemük sarkából mindig az ellenséget figyelték, mert lehet, hogy harcolni is kell. az eredménynek ára van. Ha a cél, ami előtted van, Istentől van, és méltó rá, akkor lehet, hogy még nagyobb árat kell fizetned érte, idézőjelbe téve, mint gondoltad. Lehet, hogy nem csak az idő, a munka, a fáradtság, a tervezés, hanem még az ellenséggel is meg kell küzdeni. Aztán van itt egy másik kép, ahol a csapatban a jómódúak megsarcolták a szegényeket. És a szegények még nagyobb terhet kellett, hogy hordozzanak épp ezért, és panaszkodni kezdtek. És Nehémiás rendet rakott közöttük, és a gazdagok pénzt áldoztak azért, hogy a szegényebbeknek jobban menjen. Mert volt egy egységgondolkodás. Úgyhogy lehet, hogy nem csak az idő, pénz, energia, a cél, a tervezés, az ellenség, hanem még lehet, hogy egy magasabb szintű áldozatot is kell hoznod anyagilag, vagy nem tudom, a saját életstílusoddal, az eddigi szokásaiddal. De megint hadd mondjam, ha ez Istentől van, ha ez egy igazi cél, akkor egyrészt mindaz, amit teszel benne, nem áldozat. Mert nem te tetted egyedül, hanem Istennel. És maga az, amit teszel, részben a jutalom. Másrészt pedig, hát nem megéri valami örökkévalót csinálni. Mert egy pohár víz, amit a tanítvány nevében adsz, egy pohár víz, egy olyan dolog, ami örökre emlékezetes marad. Ha befogadsz egy profétát azért, mert proféta, nem marad el a jutalmad. Ha teszel valamit hitben, legyen az szolgálat, legyen az vállalkozás, vagy legyen az egy szolgálat a vállalkozásban, mindegy. Örök érték. Ha megvan ez a meggyőződésed, olyan kevés dolog van, ami meg tud állítani. De ha nincs ez meg, akkor tényleg egy rókának kell csak ráugrania. Akkor tényleg csak gúnyolódni kell elkezdeni. Csak meg kell fenyekedni. És meg tudunk torpanni. Nézzük meg gyorsan a testi hozzáállást még. Ez a 4:6-ban van. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Amikor a testvéred azt mondja, hogy adjuk ezt már föl, térjetek vissza hozzánk, hagyjátok ezt abba, hiányoztok, gyertek vissza hozzánk. És lehet, hogy valaki, aki a csapatban van, vagy lehet, hogy valaki, aki közel áll hozzád, egyszerűen nem látja azt, amit te, nem látja a célt, nem látja az értéket, nem látja a te kitartásod okát. És lehet, hogy jó indulatból, lehet, hogy szentimentális szeretetből azt mondja, hogy térj vissza hozzánk, hagyd abba, gyere vissza hozzánk. Egy testi hozzáállás. Légy óvatos azzal, hogy kire hallgatsz, kitől fogadsz el tanácsot. Nem mindenki látja azt, amit te láttál. Nehémiás elejét, ha megnézed, az első 2 fejezetet látod, hogy Nehémiás hogyan indult el a látása után. És nem tanácskozott testtel és vérrel. És ez most nem azt jelenti, hogy ne neki egy tanácsot a pásztorodtól, de kérd tőle. De a természeti emberre nem kell hallgatnod. Első 2 fejezetet olvassátok el, és látni fogjátok. Akkor a következő szövetség, hamis szövetséget ígérnek neked. Azt mondja, hogy 6. fejezet, 2. vers. Ezt az üzenetet küldte nekem Szambalát és Gesem. Jöjj, találkozzunk Kefrinben. És ez a találkozás egy fordítás volt a stratégiában. Eddig támadtak, eddig az volt, hogy gúnyolódtak, hogy összeesküdtek, hogy megfenyegették. Nem jött be, akkor most próbáljunk szövetségre lépni velük. Próbáljuk meg csellel. És vigyázza a hirtelen megjelenő jó lehetőségekkel, amik gyökeresen más irányba visznek, mint ahova az eddigi meggyőződésed vezetett. Mert nagyon sokszor ezek csapdák, nagyon sokszor hosszú kerülőutakra visznek, ha nem is visznek el végleg. Figyelj, itt van egy nagyon jó lehetőség, ezt azonnal ki kell használnod. Lehet, hogy közös igába kell keveredned egy hitetlennel, lehet, hogy valami olyasmibe kell kezdened, amit eddig nem is akartál, de olyan jó a lehetőség, gyors pénz, pár hónap alatt, és aztán majd csinálod, amit elterveztél. Jöjj, találkozzunk Kefirimben. És nem. Nem. Akkor a következő a vádaskodás. 6-5-ben. Akkor számalad 5-5-ször is hasonló üzenetet küldött nekem, legényével, nyílt levéllel a kezében, melyben ez volt írva. A pogány népek közt az a hír járja, és Gasmú is mondja, hogy te és a júdaiak föl akartok lázadni, ezért építed a várfalat. A szóbeszéd szerint te akarsz a királyunk lenni. Sőt, profétákat bíztál meg, hogy hirdessék rólad Jeruzsálemben, király van Júdában. Még a királynak is hírül vitték ezt a szóbeszédet, ezért jöjj és tanácskozzunk egymással. Megrágalmaznak. Megvádolnak azzal, hogy hamisak a motivációid, hogy Istent csak arra használtad, ugye, profétákat bíztál meg, hogy Isten csak arra használhat, hogy a saját erkölcstelen és hamis motivációidat igazold. Vádaskodás. Az ördög nem fog válogatni az eszközökben. Ő nem lesz meghatódva, ó, ezt már nem tehetem meg vele. Nem, gátlástalanul oda fog állni a képedbe, és azt fogja mondani, hogy gonosz, amit csinálsz. Nem szégyeled magad. Mit akarsz? Te pénzt akarsz keresni? Szégyeld magad. És azt fogja mondani, hogy Isten akarata? Hát dehogy is Isten, ez a te akaratod, meg akarsz gazdagodni. És te bíztad meg a profétákat, te imádkoztál úgy, hogy az legyen a végeredménye, hogy ez Isten terve. És megint hol tartunk? Az első pontnál, bizalom Istenben. Ha ezt lerendezted vele, ha tudod, hogy a szíved tiszta, ha mindig elengedtél mindent, akkor azt tudod mondani, hogy hé, a pokol fenekéről beszélsz, a hátam mögé, a talpam alá Sátán, messze fölötted állok. És megint mehetsz Istenhez, és azt mondhatod, hogy Uram, állj bosszút rajtuk, nézd el őket, ez nem az én harcom, ez a te harcod, és én csak építem tovább a falat. És az utolsó, hogy hírbe hoznak, 6.13. Azért bérelték föl, hogy félelmemben így cselekedjem, és vétkezzem azután rossz híremet, költsétek és gyalázzanak. És itt arra akarták rávenni, hogy meneküljön a templomba az ellenségei elől. És hogy aztán ezt a menekülést egy példaként felemeljék, miszerint ez egy gyáva kukac, és nem méltó a vezetésre, hírbe akarták hozni. Az ördög nem válogat. És az egésznek a sumája ez, hogy Isten előtti meggyőződéssel és egy jó tervvel érdemes neki vágnod. Hogy minden erre költött perc, óra, minden imádságban töltött idő, minden elmélkedés, meg annak a része, hogy megmentse az üzletedet. Nem csak egy plusz, nem csak egy, hát igen, én keresztény vagyok, nekem ezt így kell csinálnom, hanem a túlélésnek az egyik feltétele. Miért? Mert, és ez érdekes, vállalkozni bizonyos értelemben nehezebb keresztényként, mint világi emberként. És bizonyos értelemben meg könnyebb. Ha nem érted ezeket az elveket, akkor sokkal nehezebb. Miért? Mert a hagyományos világi vállalkozót a világ használja. Az ő rendszerének a része. És olyan fajta támadások nem feltétlenül érik, mint egy keresztényt, aki az ellenség. Oké, ha te keresztényként vállalkozol, akkor az ördög már csak azért is meg akar támadni, mert Isten embere vagy, mert Isten falát építed. És olyan fajta támadások érnek, amik a világ itt soha. A világi embernek is szembe kell találkozni a hitetlenséggel, az irigységgel, a nehézséggel, ez rendben van. De ez a természet feletti ellenállás lehet, hogy nem az, ami az ő része. Úgyhogy neked életnek kell lenned, és tudnod kell, hogy ez megtörténhet veled. És a másik oldalról meg sokkal könnyebb, mert hogyha élet vagy, azaz, hogyha Istennel csinálod, ha Istenre veted a terheidet, és emellett megújult erővel mindent beleteszel, amit akárcsak egy világi ember beletenne, akkor viszont könnyű, mert hogy Isten harcolja a harcodat. Mert hogy a stressz, a gond, az aggodalom terhe nincs rajtad, hanem Istenen van. És így egy természetfeletti ellenállással szemben egy hihetetlen természetfeletti erővel, Isten erejével tudsz vállalkozni. És a legnagyobb nyerességed az egészben az, hogy megismered őt. Mert ebben a háborúban, idézőjelbe téve, ebben a csatában megtanulod, hogy egy lépést sem tudsz tenni nélküle. Közel kell húzódnod hozzá. És ebben a közelségben, ó, de mennyire megismered őt. És igazából ez a legnagyobb nyerességünk. És ez a megismerés lesz aztán az a világosság, amit más emberek is látni fognak a vállalkozásodban. Kik ezek az emberek? Hogy tudják ezt csinálni? Hogyan lehetséges, hogy ennyire mások vagytok? És mégis ugyanolyanok. Mi a titkotok? És a nagy és félelmetes Isten, a mi titkunk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Amen.
Amen.
Arra kérünk, Uram, hogy áld meg ezeket a gondolatokat a szívünkben, tedd ezeket élő szavakká, szóld őket te hozzánk minden reggel, minden délben és minden este, hogy te benned bízva, te beléd kapaszkodva éljük az életünket. És Uram, hogyha van köztünk valaki, aki esetleg még nem fogadott el téged, mint személyes megváltóját, akkor most csak lehetőséget akarunk adni, hogy ezt megtegye. Mert van egy szakadék köztünk is közted, a bűneink, a hibáink, az, hogy nem ismertünk téged. És ezt a szakadékot nem tudod csak te áthidalni. És te ezt megtetted, te nyitottál egy utat vissza magadhoz. És ez az evangélium. Ez az, hogy te adtad az életedet értünk. Krisztus keresztje. A te váltságműved. És ez az, amit el kell, hogy fogadjunk ahhoz, hogy örök életünk lehessen. Úgyhogy, ha még nem fogadtad el Krisztust, mint a megváltódat, most ahogy mindenki lehúnyta a szemét, és csendben imádkozik, csak egyszerűen mondd utánam, Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat.